Drága mennyi atyánk, az Úr Jézus szent nevébe jövünk eléd hálaadással, dicsérettel, imádattal. Köszönjük, hogy a mai napon is hirdethetjük az igédet, és megnyílnak a szívek a te igéd befogadására. Nyitott szemek, halló fülek, és nyitott szívekre találunk a mai napon is Jézus nevében. És köszönjük, hogy a drága Szent Szellem vezeti a mai alkalmat is Jézus nevében, és köszönjük, hogy megérinti a szíveket, és befogadják a te igédet. Dicsérünk, magasztalunk, áldunk, mennyei atyám. Köszönjük a te drága szent fiadat, aki a kereszten megváltott minket, és ezáltal van a mi gyógyulásunk, a bővölködésünk és örök életünk. Hálákat adunk, mennyei atyám, a Szent Szellemedért, aki bennünk lakik, és elvezet minket minden igazságra, és köszönjük, hogy minden napon megújítja az életünket, a testünket, és köszönjük, hogy a Szent Szellem által megértéseket, kijelentéseket kapunk a tanításokból és a te igédből. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a tiszta, élő igét vesszük magunkhoz minden napon, és megújulunk, megfrissülünk ezáltal a Jézus nevében. Köszöntjük a hallgatókat is Jézus nevében, megáldjuk az életüket, és köszönjük, hogy az igének szánták az életüket, és befogadják a Jézus nevében. Amen. Köszöntünk benneteket, és a mai napon Isten igéje, az Életünk Forrása című tanításról fogtok hallani. Isten igéje nagyon fontos számunkra, mert az egész teremtett világ és minden, ami benne van, az igéből származik. Az ige Isten szava, ami az életünk forrása, ezért meg kell bíznunk az ő szavában. Isten igéje igaz. Azt írja János 17:17, hogy a te igéd igazság. Tehát bíznunk kell Isten szavában. Az első pontban az ige életet ad című részt fogom elmondani. Jeremiás 15:16 azt írja. Ha szavaidat hallattam, én élveztem azokat, a te szavaid örömömre voltak nékem, és szívemnek vigasságára, mert a te nevedről neveztetem, ó Uram, seregeknek Istene. Amen. Tehát azt mondja, hogy Isten hallatta a szavát, és azt mondja, hogy Jeremiás, hogy gyönyörködtem azokban. Tehát mi is gyönyörködünk Isten szavában, amikor megismerjük Isten igéjét. És azt mondja, te szavaid örömömre voltak nékem, és szívemnek vigasságára. Tehát amikor én újjászülettem, akkor Isten igéje megélett bennem, és az igéből életet és békességet nyertem. De ez nem volt elég, mert onnantól kezdve, hogy üdvözülsz, folyamatosan táplálkoznod kell Isten igéjével. Azt írja a Máté 4:4, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Tehát minden napon táplálkoznod kell az igével. A szellemednek Isten szavára van szüksége, és azért vannak gondjaid az életedben, mert nem veszed magadhoz rendszeresen a szellemi táplálékot. Ha nem táplálkozol az igével, akkor nem is lesz benned élet. A második pont, az ige és Isten megegyeznek. A Jeremiás 1:12 azt írja, és mondanékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Amen. Isten és az ő igéje egyek. Isten most is és mindig ott áll a szava mögött, mert azt mondja az igéjében, hogy gondom van arra, hogy az igémet beteljesítsem. Tehát, ha működésbe tudod hozni az igét a szívedben, az az életed öröme lesz, az a táplálékod és a megtartód lesz. Egység és erő van az igében. Tehát fontos az, hogy kimondjuk az igét, mert Isten eleje élő és ható. Isten igéje szellem kardja, tehát fontos, hogy ezt kimondjuk, és ahogy kimondtuk az igét, Isten szavát, Isten működésbe hozza. Tehát együtt dolgozik a kettő. És az ige maga Isten ereje. A következő pont az ige erejéről beszél. Jeremiás 23:29 azt írja. Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Amen. Ez a vers ír az ige erejéről, és Isten ereje az az erő, amely képes megváltoztatni az életedet. megtöri a kőszívet, a betegség átkát, vagy a tudatlanság elnyomását. A héberben a pöröly kalapácsot jelent, ami összetöri a problémákat. Az ige olyan, mint egy szikla. Az ige Isten ereje, és a kijelentést kapunk belőle, és elkezdjük alkalmazni különböző élethelyzetekben, akkor látni fogjuk, hogy megváltoztatja a szívünket, a beszédünket és a gondolkodásunkat. Az ige által megnyílik előttünk az élet. A következő pont: Jézus az élő ige. A János első fejezetében az 1-es verstől 3-as versig olvasom az igét. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és az Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Ez az első és a második igevers volt, majd folytatni fogom. Tehát kezdetben az ige együtt volt Istennel, ami azt jelenti, hogy Isten azonos az ő szavával. Az ige az ő természetének a visszatükröződése. 3. vers. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát Isten igéje leírja, hogy az ige nélkül semmi sincs. Az ige teremtett meg mindent. Tehát minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. A Zsidó 1.3 azt írja: aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget. Amen. Tehát Isten láthatatlan lénye látható formában mutatkozik meg a fiúban, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza, aki Jézus. Tehát hatalmas szavával Jézus tartja össze és kormányozza az egész világ mindenséget. Tehát a fizikai világban mindent az ige fog össze, és a szavának erejével tartja fenn. Ami kézzel fogható, látható, anyagi dolog, azt az ige hordozza, és az igétől függ, mert az hozta létre, és azt tartja fenn. Téged is Isten szava tart meg a mai napon is. Amen. A B pontban azt tanulmányozzuk, hogy hogyan ismerhetjük fel Isten szavát. A Titus levele 1-es fejezetében a 3-as versnek az első része azt írja: megjelentette pedig a maga idejében az ő igéjét a prédikálás által. Amen. Tehát az ige olyan eszköz a kezünkben, amit ki lehet nyilvánítani mások felé. Az ige hirdetésen, prédikáláson, tanításon keresztül tesszük ezt. Isten szava jelenti most az új szövetségben az emberekkel való kapcsolatot. Az ige az, ami által Isten felfedi magát. Ez az új szövetségben működik. Az ószövetségben Isten másféle módon szólt az emberekhez, meg is fogjuk majd nézni. Hogyan adta Isten az igéjét? Első részt megnézzük. Hallhatóan, álmok és látomások által, profétákon keresztül. Tehát hogyan közölte az ószövetségben Isten a szavát? És hogyan közli velünk Isten a szavát most? Nézzük meg először a Zsidó 1-es fejezet első versét az egyszerű fordításban. Régen a proféták által szólt Isten az őseinkhez. Sokszor és sokféleképpen megszólította őket. Amen. Tehát az Ószövetségben, a múltban, tehát az ige a múltban sokféleképpen megnyilvánult a profétákon keresztül, ahogy olvastuk az igében. Sok esetet említ az Ószövetség, amikor hallhatóan szólt Isten az emberekhez. Tehát Isten beszélt a profétákhoz, és a proféták közölték Isten gondolatait a néppel. Isten szólt a királyokhoz is, és voltak bizonyos emberek, akik be tudták fogadni Isten szavát, tehát megszólított embereket. Tehát mindenképpen olyan embernek szólt, aki át tudta adni az üzenetet a népnek. Az álmok és látomások egy másik fajta módja annak, ahogyan Isten szólt angyal vagy proféta által. Isten mindig érthetően fogalmazza meg az üzenetét, ami nem zavar össze bennünket. És az, ami összezavar, az nem Istentől van, és azt el kell vetni, el kell felejteni. Amen. A következő: írott szöveg által szól hozzánk Isten. Az Ézsaiás 8-as fejezet 1-es versének az első része azt írja az egyszerű fordításban. Egyik nap az örökkévaló szólt hozzám. Fogj egy nagy írótáblát, és írd rá olyan betűkkel, hogy mindenki könnyen el tudja olvasni. Amen. A Jeremiás 36-os fejezetében az 1-es 2-es igevers így szól az egyszerű fordításban. Az örökké való szava érkezett Jeremiáshoz. Jeremiás, fogj egy könyvtekercset, és jegyezd fel mindazokat a szavakat, amelyeket mondtam neked. Amen. Tehát az írás nagyon fontos Istennek, ezért azt kéri az embertől, hogy írjon. Ezek az igeversek ezt alá is támasszák. A 10 parancsolatot viszont Isten maga írta le a saját ujjaival. Ezt elolvashatjátok a 2 Mózes 31-es fejezet 18-as versében. Tehát az írott szón keresztül Isten fel tud fedni dolgokat. A 3. pontban azt írja, hogy Isten cselekedeteit lejegyezték. Tehát így is megnyilvánítsa Isten az igéjét. A 2 Mózes 9-es fejezet 5-ös verse azt írja. Határidőt is szabott az Úr, holnap cselekszi meg az Úr mindezt az országban. Amen. Tehát Isten beszél itt Mózeshez, és megpróbál eljuttatni egy üzenetet a fáraónak. Isten tud kommunikálni a cselekedeteink keresztül, valamint jelek és csodák által. A cselekedet az látjuk, hogy nem ír, és tudjuk, hogy nem írott szó, de annak megnyilvánulása megmutatja, hogy kicsoda Isten. Tehát a cselekedeteink keresztül is megismerhetjük őt. Amikor Isten cselekszik, amikor jeleket és csodákat látunk, azok Isten szavai, amik úgy nyilvánulnak meg felénk, ilyen módon. Például a Zsoltáros ige is Isten cselekedetét mutatja be. Zsoltár 107:20 azt írja, kibocsátta az ő igéjét, és meggyógyítá őket, és megmente őket a pusztulástól. Az élet eredetileg az igéből származik, az ige tart életben. Engedd, hogy teljes élettel árasszon el, hogy meggyógyítson. Amen. A következő a pont, hogy Jézus életén keresztül adta Isten az igéjét. A Máté 17-es fejezetében felolvasom az igét az 1-es verstől a 4-esig. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük, és az ő orszája ragyogva, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fény. És ímé megjelenék nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Ezt a történetet ma úgy nevezzük, hogy Jézus színeváltozása. Jézus a 3 tanítványával van, amikor hirtelen átváltozik, és látható lesz rajta Isten dicsősége. Olvassuk az igében, hogy Péter, amikor még beszél Jézushoz, akkor Isten hangja megszólal, és ezt olvassuk a Máté 17:5-ös versében az egyszerű fordításból. Mialatt ezt mondta, hirtelen fényes felhő takarta be őket. A felhőből hang hallatszott, ő a fiam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm. Hallgassatok rá, és engedelmeskedjetek neki. Amen. A 3.-4. versben olvastuk Mózest és Illést, és elmondom, hogy ők kit képviseltek, és mit képviseltek. A Mózes a törvényt képviselte, Illés pedig a prófétákat képviseli. Visszatérve az 5. vershez, abban az szerepel, hogy amikor Isten szólt a tanítványokhoz, akkor nem azt mondta, hogy továbbra is a prófétákra hallgassanak, mint ahogy az Ószövetségben tették, hanem ezután egyedül Jézusra kell figyelniük, aki megjelent testben. Mert tudjuk, hogy az utolsó időben Isten a fia által szólt hozzánk, ez is meg van írva. Tehát Jézusra kell, hogy figyeljenek őre rá, és engedelmeskedjenek neki. A János első fejezet 14-es igeverse azt írja, hogy az ige testé lett. Jézus maga Isten igéje. Ha azt akarjátok tudni, hogy milyen Isten, tekintsetek Jézusra. Jézus a legfelsőbbrendű kijelentése Isten szavának. Isten és az igéje egyek. Amen. Következő pontban megnézzük, hogy fültanukon keresztül is adta Isten az igéjét. A János 14-hez lapozunk, és a 14-es ige verset nézzük meg. Azt írja az első fele. Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket. Jézus közvetlenül keresztre feszítése előtt a tanítványokért és a gyülekezetért imádkozott. Mert tudjuk, hogy a János 17-es fejezetében Jézus főpapi imájáról van szó. Jézus nem kinyomtatott új szövetséget adott a tanítványoknak, hanem ő az életén és a szolgálatán keresztül adta át Isten igéjét, és ezen keresztül mutatta be az atyát. Jézus 3,5 éven keresztül felfedte az igazi valóját, és sok dolgot tanított. Bemutatta, kinyilvánította magát jeleken és csodákon keresztül. Az összes tanítása, a csodái, a gyógyítása, türelme az emberek felé, az mind Isten szava volt. Így fedte fel azt az igét, mely most a birtokunkban van, azok segítségével, akik hallották őt. Dicsőség az Úrnak. János 17:20, itt a 17-es fejezetben folytatva azt írja, de nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek, majd én bennem. Amen. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten igéjét az ember is továbbadhatja másoknak, de ettől még az továbbra is Isten szava marad. Ugyanezt megtehetem én, ahogy teszem is, és megteheti bármelyikünk, aki az Úr Jézusban újjá van születve, aki befogadta az Úr Jézust. Isten szavát adjuk tovább az embereknek. És mit tesz Isten szava? Átformál, és ennek hatására megváltozik egy ember élete, ahogy átadjuk Isten igéjét. Az 1 Tesszalonika 2.13-as igevers gyönyörűen leírja. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadjátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem úgy, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik, és bennetek, akik hisztek. Amen. Ez az ige csodálatosan leírja, hogy csodálatos dolog, hogy az elhangzó igét sokan befogadják. Tehát dicsérjük az Urat, hogy Isten elhívott minket, és hirdethetjük az ő igéjét, és mások befogadják rajtunk keresztül. Az igének van hatalma, életet ad, és az embereken keresztül működik. A hallott ige megváltoztatja az embert, és meggyógyítja a testet. Dicsőség az Úrnak. Az 1 János 1:3-ban azt olvassuk, amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk. Amen. Mit láttak és hallottak a tanítványok? Jézust látták, hallották az igét, magát Jézust hallották, az igét hirdette, és amit ők befogadtak, azt az igét átadták másoknak. És azok a mások, azok is átadták még másoknak. Dicsérjük az Urat, hogy mi is ezt megtehetjük. Tehát mások is megismerhetik általunk az igét és az igazságot. Amen. 6. pont. Levelek által adta nekünk Isten az igéjét. Tehát levelek által is adta az igéjét. Azt írja a Jeremiás 36:1-2 igeverse az egyszerű fordításhoz, amit már felolvastam, de újra elolvasom. Az örökkévaló szava érkezett Jeremiáshoz. Jeremiás, fogj egy könyvtekercset, és jegyezd fel mindazokat a szavakat, amelyeket mondtam neked. Ez az Ószövetségből való ige, az Új Szövetségből is nézzük meg az egyszerű fordításban az 1 János 2.13-as ige verset. Azért írok nektek, gyermekek, mert megismertétek az Atya Istent. Azért írok nektek, apák, mert megismertétek őt, aki kezdettől fogva él. Azért írok nektek, fiatalok, mert erősek vagytok, mert Isten beszéde bennetek él, és legyőztétek a gonoszt. Halleluja! Tehát ha mi nem is voltunk ott Jézussal, amikor ő itt járt a földön, dicsőség az Úrnak, hogy van az a lehetőségünk, hogy az apostoli levelek által megismerhetjük az élet forrását. Tehát Isten írott szava hatással lehet rád, és megváltoztathatja az életedet. És nagyon jól tudjuk, meg is van írva az igében, hogy a levelek, az apostoli levelek is a Szent Szellem indítatására írottak. Amen. És az utolsó pont következik, hogy Isten az igéjét a teremtés által adta nekünk. A római levélhez lapozunk, és az első fejezet 19-es, 20-as versét olvasom fel. Azt írja az ige. Hiszen mindaz, amit Istenből megismerhetünk, nyilvánvaló előttünk, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalma és isteni természete ugyan emberi szellemmel nem látható, de mégis világosan érzékelhető és megérthető, mert a világ teremtése óta mindenki láthatja és tanulmányozhatja Isten teremtményeit. Amen. Ez az ige tökéletesen leírja, hogy senki nem mondhatja azt, hogy soha nem hallott Istenről. Mert mindenki hallhatott már Istenről, és nagyon sokan tanulmányozzák az isteni dolgokat. A teremtésből ugyanis egyértelműen látható Isten kezemunkája. Ha például ránézel egy nyíló virágra, vagy vegyük az évszakokat, tavasz, nyár, ősz, tél, ha megnézzük a természetet, Isten csodálatos munkáját látjuk mindegyik évszakban. Csodálatos, amikor nyílik a virág, csodálatos, amikor érik a gyümölcs a fán, csodálatos az, amikor ősszel gyönyörű színben, színkavalkádban vannak a fák, és télen, amikor a jég vagy a hó ráesik, és gyönyörű téli tájat látunk. Ez mind Isten teremtése. Mind Isten teremtése, vagy ahogy kisüt a nap, vagy a csillagok az égen, vagy megszületik egy baba, mind Isten teremtése. És amikor látod a teremtést, mindig Istenre kellene gondolnod, hogy ő teremtette ezeket. Tehát a teremtett világ maga Isten szavának a megnyilvánulása. Minden, amit látunk, Istennek a teremtése. És Isten igéje. Ott volt a teremtésben, a Szent Háromság ott volt a teremtésben, és az ige részt vett a teremtésben maga Jézus. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. És most átadom a szót Bor Ferenc pásztornak.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, mindazért a sok jóit, amivel körülveszel bennünket, és köszönjük a végtelen szeretetedet, amivel átölelsz minket, és mi is viszont szeretünk téged. Kiárasztjuk a hallgatóság felett a kijelentés, bölcsesség, tisztánlátás szellemét, hogy mély megértést kapjanak az igéből, a te életedből, atyám. Köszönjük neked, hogy a te békességed uralja az életünket, és a Szent Szellem vezet bennünket minden területen. És köszönjük, atyám, hogy a megoldások ott vannak a szellemünkben, és ahogy megújítjuk az elménket, ezek a megoldások előjönnek, és megtörténnek a pozitív áttörések, változások a Jézus nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai tanítás címe: kibontakozó kijelentés. Elsőként határozzuk meg, hogy mi az a kijelentés. A kijelentés Isten szívéből a te szívedbe plantált, kinyilatkoztatott megértés. Az első pont, a törvény fölé helyezett ige. Isten már a kezdetekben felfedte magát az embernek. Az ember a teremtéskor négy dolgot kapott Istentől. 1. Isten személyiségét, 2. a tekintélyét, ami hatalmat jelent az uralkodásra, 3 áldásukat, ezzel felszerelte az embert a sikerre, és a negyedik pedig a cél. Isten célt tűzött ki az ember elé. És ezt olvassuk el az 1 Mózes 27-28-as versben. Teremti tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyá teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Kezdetben az ember közösségben volt Istennel, de miután ellenszegült Isten parancsának, elbukott, más néven bűnbe esett. Ez úgy történt, hogy a kígyó letesztelte Éva tudását. Ez az 1 Mózes 3-ban olvasható, 1-es, 2-es, 3-as versben. A kígyó ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. De Isten nem mondott olyat, hogy ne érintsék meg azt a bizonyos fát. Ebből Éva tudás hiánya látszik, amit észrevett a hitető, más néven az ördög. Az ördög a nálunk levő tudás hiányt is kihasználja, visszaél vele. A bűnbeesés mindent megváltoztatott. Az elbukást követően szellemi halottá váltak mindketten. Mit veszített el az ember? Mindazt a 4 dolgot, amit Istentől kapott. Tehát a személyiségét, a tekintét, az áldásokat és a célt. Eredetileg az ember Isten képmása volt, de a bukás után az utódok már nem Istent tükrözték vissza, hanem a bukott természetet. Testi emberként Isten ellenségévé vált az ember. Ezt írja a Római Levél 8. fejezet 7-8-as verse. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Az ember a teremtőit elhagyva a bálványibádás és vallás felé fordult. A testi ember nem ismerheti Istent, írja az 1 Korintus 2.14-es. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságuk néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. Istennek kell felfednie magát előttünk az ige által. Az Ószövetségben Isten a prófétákon keresztül szólt, ma pedig Jézus által. És hallhattátok Éva pásztor tanításában a Máté 17.5-ből, hogy Isten azt mondta, hogy ezután Jézust kell hallgatni, és nem a prófétákat. Ha Krisztusban vagy, a Szent Szellem segítségével megláthatod Jézust az Ószövetségben. Végig ott volt, de az ószövetségi emberek szemei nem látták meg őt. Második pont. A felmagasztalt ige. Jézus a Máté evangélium 5. fejezetében 6-szor mondja azt, hogy én pedig azt mondom néktek. Egy verset elolvasuk belőle, a Máté 5-ben a 22. vers első felét. De ez 6-szor ismétlődik. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atya fiának, hitvány, méltó a fő törvényszékre. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Jézus ezzel felmagasztalta a saját beszédét a törvény fölé. Ő itt valójában ellentmond a törvénynek, de az igét azonnal a fölé emeli. Ezzel azt jelzi, hogy ez nem szabályok és rendeletek betartásának a tömkelege, hanem sokkal a magasabb rendű dologról van szó. Folytatom a Máté evangélium 6. fejezetében, a 14-es, 15-ös verssel. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez valójában az 5. fejezet folytatása, ahol Jézus a hegyi beszédében szólt a hallgatósághoz. Ha ezt a 14-es, 15-ös verset kiragadjuk a szöveg környezetéből, tévesen úgy tűnhet, hogy az üdvösségnek feltétele van. De ez helytelen következtetés. Jézus itt valójában azt mondja a törvény alatt állóknak, ha nem bocsátanak meg, akkor ők sem nyernek bocsánatot a törvény alatt, és ezt szeretném aláhúzni, hogy a törvény alatt. Tehát ez múlt idő. Tehát az Ószövetségben feltételes volt a megbocsátás. Ma az Új Szövetségben Jézusnak köszönhetően megbocsátást nyertünk a kereszten. Az újszövetségi kijelentések által megismerhetjük és láthatjuk az atyát, mert Jézus Isten képmása. Két igét olvasok fel, az egyik a Zsidó levél 1:3a, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása. Ez Jézusra utal. És a János evangélium 14:9-est olvasom még. Mondanék ki Jézus, mennyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az atyát. Itt a lényeg. A Biblia minden része ihletett, viszont az ószövetségi kijelentések alsóbbrendűek, míg az újszövetségi kijelentések Jézus által magasabbrendűek. Látnunk kell, hogy a Biblia nem minden szerzője rendelkezik ugyanazzal a kijelentéssel. Sok érték van az Ószövetségben, de azokat meg kell szűrnünk az újszövetségi kijelentéseken keresztül. Tehát fontos, és megismétlem, hogy minden alsóbbrendű kijelentést meg kell szűrni Jézuson keresztül. Ami átmegy ezen a szűrőn, az Jézus jellemével megegyező, és ezeket használhatjuk. 3. pont. Összehasonlítás. Alpont. Jobb esete. Ha új szövetségi tanításokat szeretnél, akkor azt ne a Jobb vagy Prédikátor könyvéből vegyed, mert az Ószövetségben korlátozott volt a kijelentés mértéke. Akik a kudarcaikat próbálják igazolni a hiányos tudásuk miatt, Jobbal példálóznak. Jobb 1:21-et olvasom. És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Ezt az igét ma is hallottam, hogy használják, főképpen temetésen. Miután Jobb egy viharban elvesztette a gyermekeit, azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el. De ez nem kijelentett tudás volt, hanem Jobb csak hírből hallott Istenről, valakitől átvett információkat, amelyek nem voltak pontosak. Tehát azt, amit felolvastam a 21-es versben, hogy az Úr adta, az Úr vette el, ez nem Isten szava, ez Jobb szava csupán, egy ember szava. Következik a Jobb 42-ös az egyszerű fordításból. Uram, eddig csak hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Tehát ez bizonyítja azt, hogy Jobb embereken keresztül téves információkat kapott. Nem kapott teljes képet Istenről. De amikor Isten kijelentette magát Jobbnak, és megértette Isten nagyságát és jóságát, akkor azt mondta, hogy csak bolondságot beszéltem eddig. Jobb 42:3 az egyszerű fordításból így hangzik. Azt kérded, kifecseg itt terveimről össze-vissza? Ki beszél olyan ostobán és tudatlanul? Uram, bevallom, én vagyok az. Mert olyan dolgokról beszéltem, amelyeket nem értek, amelyek túl csodálatosak, sőt, felfoghatatlanok. Tehát itt Isten és jó párbeszéde hangzik el ebben a versben. Aztán miután Jobb megkapta a megértést, a világosságot Istenről, 41 fejezetnyi dologban tért meg. A megtérés azt jelenti, hogy visszafordul valaki a helytelen útról a helyes útra. És ez pedig a 6-os versben olvasható, az egyszerű fordításban a Jobb 42:6-osban. Ezért hibáztatom és elítélem magam, s mindent visszavonok, amit mondtam. Bocsáss meg nekem, aki porban és hamuban heverek. Tehát az Ószövetségben ez volt a megtérésnek a jele, hogy zsákruhát öltöttek és hamut szóltak a fejükre. Vizsgáljuk meg Jobb szavait az evangélium világosságában. A János evangélium 10. fejezetének 10. versét olvasom. Ez egy jól ismert igevers, de nem baj, ha még egyszer halljuk. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Jobb ismeret hiányában Istenre hárította a gyermekeinek az elvesztését. De Jézus szavaiból világosan látszik, hogy az ördög a tolvaj, aki meglopta Jobbot a gyermekeitől. Tehát nem Isten pusztította el a gyermekeit. Kinél van a nagyobb kijelentés? Természetesen Jézusnál. Tehát van különbség az ószövetségi és az újszövetségi kijelentésben. Ugyanis a Szentírás különböző szerzői között különbségek vannak a kijelentés mértékében. B. alpont. Egyszerű fordításból fogom olvasni a Prédikátor könyvében, a 3. fejezetben a 19-es 20-as verset. Hiszen ugyanaz a sors vár emberre és állatra. Meghal az egyik is, meghal a másik is. Mert egyiket is, másikat is ugyanaz az életadó lehelet élteti. Mikor azonban meghalnak, nincs semmi különbség az élettelen ember és állat között. Bizony, ez is mind hiába valóság. Mindegyik ugyanarra a helyre jut, mert mindkettő a föld porából lesz, és végül ugyanúgy porrá lesz az ember is, az állat is. Az ember visszatér a porba. Ez egy korlátozott kijelentés és testi látásmód. A világi emberek úgy nyilatkoznak az elmúlásról, hogy hát a 2 köbméter sárga föld. De az új szövetségből tudjuk, hogy az ember 3-as felépítésű szellemi lény, és csak a teste kerül vissza a földbe. Az ember szelleme és lelke kilép a testből a halál pillanatában. A gazdag és a Lázár történetéből megérthető, hogy az elveszettek a pokolba kerülnek, az újjászületettek pedig a mennybe. Ezt tanulmányozhatjátok a Lukács evangélium 16. fejezet 19-es versétől. Pál apostol is ír arról, hogy mi az Úrhoz költözünk. Az egyszerű fordításból olvasom a 2 Korintus 5-ben az 1-es 2-es verset. Tudjuk, hogy ez a sátor, amelyben itt a földön élünk, vagyis a testünk, egyszer el fog pusztulni. Isten viszont örök lakóhelyet készített számunkra a mennyben, amelyet nem emberek építettek. Ezért, amíg ebben a földi testben élünk, sóhajtozunk, mert szeretnénk már beköltözni mennyei otthonunkba. Ez természetesen csak az újjászületett hívőkre vonatkozik. Tehát, ha összevetjük az ószövetségi és újszövetségi kijelentést, egyértelműen látható, hogy az újszövetségi sokkal magasabb szintű. C. alpont. Ószövetségi öldöklések. Az alapelv. Isten elkötelezte magát arra, hogy betöltse a szövetséget. Ennek a lényege az, hogy a szövetséges felek mindig a másik segítségére sietnek. 2 szövetséget fogok említeni, az ábrahámi szövetséget és Izraellel kötött szövetséget. Az Ábrahámmal való szövetség arról szól, hogy Isten megáldja azokat, akik áldják Ábrahámot. Akik viszont átkozzák Ábrahámot, azt Isten sújtja átokkal. Egyszerű fordításból az 1 Mózes 12:3-as vers első felét olvasom. Megáldom azokat, akik téged áldanak. de akik átkoznak téged, azokat én sújtom átokkal. A másik szövetség, az Izraellel kötött szövetség hasonló alapokon áll. Akik engedelmeskedtek Istennek, áldásukban jártak. Ezt elolvashatjátok az 1 Mózes 28-ban, az 1-től 14-ig terjedő szakaszban. Ez gyakorlatilag az engedelmesség gyümölcsét írja le. Aki viszont engedetlen volt, az vereséget szenvedett. És az 1 Mózes 18-15-től olvasható, hogy milyen átkok szálltak azokra. Isten így biztosította a szövetséges felek védelmét és érdekeit. Krisztusban viszont egy jobb szövetségünk van. Ezt a zsidó 8-6 írja. Most azonban annyival kiváló szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbejárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Ez ugye az Úr Jézusról szól. Az új szövetségi hívők már minden szellemi áldással megáldottak Krisztusban, írja az Efézus 1:3. Bízom benne, hogy már látjátok, miért ajánlott a Kenneth Hagin azt, hogy elsősorban az új szövetséget olvassuk, és ezen belül is az apostoli leveleket. Ez utóbbiak ugyanis közvetlenül a gyülekezeti testnek szólnak. Isten az új szövetségben a Szent Szellem által fedi fel magát az ember előtt. Amen.
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje, Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett hígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a Földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a Szent Szellemet, és ő
teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a Szent Szellemet. Azért, hogy az a Szent Szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és Szent Szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a Szent Szellemet, akkor te odaadod nekem. Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően, megkérlek Jézus nevében, töltsd be a szívem a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám. Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel. Teljes a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként. Nyelveken fogok szólni. Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, Szent Atyám. Drága Jézusom. A Szent Szellem mindörökké bennem. És velem marad. Amen. Köszönjük az Úrnak.